Ez az ígehirdetés elhangzott 1991. március 29-én. Egy nagypénteki témával és a 7000. látásmód és a tökéletes megváltás műve. Ígét hirdet Isten megbízásából Frank testvér. Azoknak, akikkel kapcsolatban vagyunk, elküldtük a meghívót a 7000. látásmóddal kapcsolatosan, és még néhány ezzel kapcsolatos témával is. Vajon az emberiség történelmének legnagyobb eseménye előtt állunk-e? A 6. évezredből a 7. való átmenet előtt állunk? Egy fordulópont előtt állunk? Vajon a jelenlegi világot megrázó események az apokaliptikus ítéletekhez vezetnek? Közel van már az új világrend, és így tovább, és így tovább. Nos, őszintén szembe kell néznünk azzal, hogy ma nagypéntek van, és egy ilyen az üdvösségtörténet szempontjából jelentős napon a lényegre kell térnünk, ami nagypénteki eseményeket illeti. És mégis ennek elérnire megpróbálom Isten segítségével majd valamennyire megfelelni annak, amit bejelentettünk. Valahányszor, amikor különleges események történnek valahol, felmerül a kérdés, mi történik most? Hol találjuk ezt meg a Bibliában, minek alapján lehet tájékozódni, és azt hiszem, állíthatom, hogy a legjobban tájékozott emberek azok, akiknek Isten ígéje szellemi megértésen keresztül ki lett nyilatkoztatva, vagy kinyilatkoztatva kapták. Azok az emberek, akik betekintést kaptak a megváltás történet prófétai részébe. Nos, biztosan mindenkinek feltűnt az is, hogy a jobb felső sarokban Branham testvért is megjelenítjük, és ennek egyszerűen az az oka, hogy Isten a mi nemzedékünkben őt egy nagyon különleges, sőt rendkívüli módon alkalmazta, kiválasztva alkalmazta. Amint tudjátok, Istennek volt egy Mózesse, nem kettő vagy három, csak egy Mózes, csak egy Józsué és csak egy Ábrahám. Mindig voltak bizonyos idők összefüggésben azzal, amit Isten a Földön tett, amikor olyan férfiakat küldött el, akikhez szólt és akiket felhasználhatott az ő szolgálatában. Az Új Testamentumban való átmenet idején találkozunk Keresztelő Jánossal, aki mint egy Istentől küldött ember lépett fel Isten üzenetével, Isten népéhez, hogy útat készítsen az Úrnak, és egyengessen ösvényt vagy utcát a mi Istenünknek, ahogy Ézsaiás próféta a 40. fejezet 3. versében bejelentette. Minden magaslat legyen lealacsonyítva, és minden alacsony legyen felmagasztalva, hogy így az egész nép meglássa Isten dicsőségét. És voltaképpen minden gyülekezeti korszakban éppen erről van szó, hogy az emberek ne önmagukat ünnepeljék, és ne önmagukat mutassák be, hanem hogy az Isten által küldött emberek hirdessék, vagy tegyek közhírré az adott pillanatban az adott üzenetet, Isten információt adjanak az emberiségnek, útmutatást a Szentírásból. Nem, hogy én úgy vélem, vagy én úgy gondolom, az én saját gondolataimmal egyáltalán nem tudok mit kezdeni. Talán mások tudnak, én nem. Ha szellemi dolgokról van szó, sőt a hosszú örökké valóságról, akkor mégis biztosnak kell lennünk abban, hogy nem csak valamit hiszünk, hanem hogy úgy hiszünk, amint az írás mondja. És akkor egyesek azt fogják mondani, hogy több mint 300 keresztény felekezet létezik már, amelyek most az egyházak testületi vagy világtanácsában egyesültek, és mindegyiküknek ugyanaz a Bibliája van. Végül is mégsem elég csak a Bibliával rendelkezni. Nekünk személyesen is meg kell ismernünk Istent, tapasztalatot kell szereznünk Istennel, és részesülnünk kell az ő szellemében, aki minden igazságra elvezet minket, hogy lássuk, amit a próféták láttak, és hirdessük, amit az apostolok és Isten emberei is hirdettek. Örömmel elmondhatjuk, hogy nem csak egy nagy hírű, rangos és neves evangélisták léteztek, egyikükről ezt két évvel ezelőtt egy nagy floridai világkonferencián hallottam, az egyik legnagyobb, Európában legismertebb amerikai evangélista, pontosan 1 millió amerikai dollár éves fizetést kap. Aztán részletezték nekünk, mennyi adót fizet, és így tovább. Ehhez még hozzáadódik a saját repülőgépe, a saját stáb, és minden, ami ehhez tartozik. Ez még mind része a dolognak. Végül is ez az egyik oldala néhány nagy világhírű evangélistának. Akinek nincs saját repülőgépe, annak van egy Rolls-Royce-a, és akinek az sincs, annak két Cadillac-je van. De annyit elárulhatok, hogy elég jól kiismerem magam ezen a területen, és mégsem azért vagyok itt, hogy bíráljam. Csak egy dolgot szeretnék kiemelni. Branham testvér nem ebből a fából volt faragva. Ő volt a legszerényebb ember, akit a Földön egy idő óta látni lehetett. Ezt az ő barátai, éppen úgy, mint az ellenségei is, egyaránt tanúsítják. Egy igazi Istentől küldött ember. És az volt a szép benne, hogy Isten visszaigazolta az általa hirdetett ígét. Sokan voltak, akik nagy dolgokat mondtak, de ez az ember különösen a zsidókhoz írt levél 13. fejezet 8. versét hangsúlyozta, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Majd a János evangélium a 14. fejezetének 12. versét. Azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekedtem, ti is cselekedni fogjátok, sőt, még nagyobbakat is, mert én az atyához megyek. És egy dolog erről prédikálni, és egészen más dolog, bátorsággal és hittel szaván venni Istent, és átélni, hogy egy ilyen íge valóra válik. És így hálás vagyok az Úrnak, hogy pontosan 10 évig ismertem ezt az Isten emberét, amíg el nem lett szólítva az időből az örökké valóságba. És ő volt az, akinek akkor 1933-ban, június 11-én délután 14 óra körül egy keresztség alkalmán az Ohio folyóban, az Egyesült Államokban, a Kentucky és Ohio közötti határfolyón az lett mondva, ahogy el lett küldve Keresztelő János Krisztus első eljövetele előtt, úgy az üzenet, amelyet te hordozol, előfutára lesz Krisztus második eljövetelének. És ez az ember, ennek az embernek nem volt egy önálló üzenete. Ő Isten eredeti szavát, az eredeti evangéliumot állította újra a gyertyatartóra, és Isten, amint már említettem is, visszaigazolta ezt az ő ígéretét, és az isteni legitimáció minden kétséget kizáró. Ma, amint már bejelentettük, és a közleményben is megfogalmaztuk, vagy kilátásba helyeztük, valóban röviden foglalkozni fogunk ezzel a két területtel. Egyrészt a végidővel, amelyben élünk, másrészt pedig az üdvtörténeti eseményekkel, amelyek mindannyiunk számára fontosak. Ha elolvassuk a Máté 24. fejezetét, a Lukács 21-et és a Szentírás számos más szakaszát, akkor kapunk egy bizonyos tájékozódási pontot. Azután tovább megyünk a Jelenések könyvéhez, akkor a kép még teljesebbé válik, lekerekedik. Különösen, ami most a Perzsa-öböl térséget illeti, és azt, ami történt, Isten igének alapján elmondhatom nektek, hogy mindez hogyan fog végződni, hol fog végződni, és milyen összefüggésben. Sokan féltek ugyan, amikor kitört a háború, és én egyből azt mondtam, hogy ez egy átmeneti dolog lesz, mert az egész folyamat Izrael keleti részén van, és Ezékiel próféta háromszor egymás után azt mondta, északról fogja elérni Izraelt a csapás, vagy a veszedelem. Ezt később még fel fogom olvasni. Így tehát megvan a teljes összkép, ahogyan most az egész világ fellépett egy olyan ember ellen, aki egy idegen országot és területet elfoglalt, úgy fog a világ hamarosan, vagy rövidesen Izrael ellen is fellépni, és arra kényszeríteni az országot, arra akarják kényszeríteni, hogy azokat a területeket, amelyeket elfoglalt területeknek neveznek, Ciszjordániát és a gázai övezetet és a Golán fennsíkot adják vissza. Így az egész világ fel fog lépni, de ezúttal nem az Egyesült Államok vezetése alatt, hanem a Szovjetunióval. Méghozzá az ázsiai részével, nem az európai részével, mert az északnak továbbra is északnak kell maradnia. És pontosan 50 millió muszlim él a Szovjetunióban, és ők mindannyian szövetségre fognak lépni az egész muszlim világgal, amely Izrael örök ellensége, Izsák és Ismael napjai vagy ideje óta. És Isten gondviselésével nyilvánosságra fogok hozni egy régi térképet, hogy megmutassam, hogy Isten nem csupán azt a területet adta Izrael népének, amely ma is már az övék, hanem az isteni szabályok és rendelkezések alapján két és fél törzsnek földterülete volt a Jordán keleti oldalán, Gád, Ruben és Manasé fele. Ezt elolvashatjuk Isten szavában. Sőt, még több, mint amennyi van ma, mint amennyi uralom alatt tartanak ma, sőt, Salamon egészen az Eufrátes folyóig uralkodott. Ez is benne van a Szentírásban. De amint mondtam, mindezt nyilvánosságra fogjuk hozni, és valóban elhatároztam magamnak, hogy szerény személyiségemmel minden diplomáciai képviseletet, amely az országunkban van, erről tájékoztassak, és így minden népnek és nyelvnek közhírré tegyem, amit Isten az ő szavában kijelentett, és azután hadd tegyenek vele, amit akarnak. De az Úr napján ne legyen mentségük. Amint tudjátok, hogy az Eufrates szó kifejezés németül paradicsomot jelent, basra, és hogy ott állt az emberiség bölcsője az Eufrates folyó mellett, Úr Káldeában. Ezt elolvashatjátok a régi bibliai helyeken, Mezopotómiában. Ott voltak az összes nagy városok, ott volt Ninive, ott volt Babilon, ott állt az emberiség bölcsője, és ott, ahol az emberiség bölcsője állt, ahol a civilizáció kezdetét vette, onnan így áll a Bibliában, fog bekövetkezni az egész emberiségre a borzalmas végzet. Ehhez felolvasok két bibliai szakaszt. Az egyiket a Jelenések könyvéből, a 9. fejezetből, a 13. verstől a 15. versig. Jelenések 9. fejezete a 13-tól a 15. versig. Ekkor a 6. angyal megfújta a trombitát, és hallottam az aranyoltár 4 szarvából, amely Isten előtt áll, egy hangot, amely így parancsolta a trombitát tartó 6. angyalnak. Old el a 4 angyalt, akik az Eufrates nagy folyójánál vannak megkötözve. Akkor el lett oldva a 4 angyal, akik készen álltak az órára, a napra, a hónapra és az évre, hogy megöljék az emberiség 1/3. A Jelenések könyvéből, a 16. fejezetből, Jelenések 16. fejezet, a 12. vers. Erre a 6. kiöntötte a csészéjét az Eufrates nagy folyójára, és kiszáradt annak vize úgy, hogy megnyíljon az út a napfelkeltétől való királyoknak. Olvassuk el még a 15. verset, talán a 14. vers is szükséges. Ezek ugyanis ördögi szellemek, akik csodákat művelnek, ezek elmennek az egész földkerekség királyaihoz, hogy összegyűjtsék őket a harcra Isten a mindenható nagy napján. Az, amit most látunk, vagy láttunk, az csak meglehetősen csekély dolog volt ahhoz képest, ami az utolsó csatában, vagy ütközetben az Izrael ellen folyó utolsó összecsapásban fog történni. Az Ószövetség prófétái nagyon világosan, részletesen írtak erről. Ezzel kapcsolatosan olvassunk fel a Joel próféta könyvéből 2 helyet. Joel 2. fejezete, az 1. és a 2. vers. Fújjátok meg a trombitát a Sionon, és csapjatok zajt az én szent hegyemen, hogy az ország minden lakója megrendüljön, mert közeledik az Úr napja. Igen, már is küszöbön áll. A sötétség és a homály napja ez. A felhők és a felhős éjszaka napjai, mint a hajnal, úgy terül a hegyek felett. Egy hatalmas, erős, harcos nép, amelynek hasonlója nem volt az örökké valóság óta, és a jövőben sem lesz többé, egészen a legtávolabbi nemzedékek éveik, vagy idejéig. A 4. fejezetből, és itt találkozunk a Szent Háború szókifejezéssel, amelyet az egész muszlim világ a szájában hordoz, és amiért hajlandó meghalni, hiszen különleges helyet kapnak a paradicsomban mindazok, akik részt vesznek benne, legalábbis ezzel áltatják őket. A Joel 4. fejezet 9. verse. Tegyétek ezt közhírre a pogány népek között, készüljetek fel, vagy vértezzétek fel magatokat a szent háborúra. Hívjátok össze a gyakorlott harcosokat, hadd vonuljanak fel, és álljanak sorba a támadásra az összes haderők. Aztán pontosan le van írva, hogy hol fog ez megtörténni, a Josafát völgyében. Aki járt Izraelben, látta ezt a völgyet, amely a Kármel hegység másik oldalán van. Északra fekszik ez a gyönyörű síkság. És ez lesz valóban az a nagy csatamező, ahol vagy amelyben az Úr beavatkozik az égből. Akkor jégeső fog hullani, és tűz és kénkő fog esni. Ez Isten ítéletének a napja lesz mindazon népek felett, akik ismét felkelnek Izrael ellen. Érvényben maradt, amit Isten mondott Ábrahámnak, hogy aki téged áld, azt én is megáldom, és aki átkoz, az átkozott legyen. Lehet, hogy furcsák azok az útak, amelyeken Isten az izraeli népét vezeti, vagy járja velük. De legyünk őszinték, vajon mi jobbak vagyunk? Néha lenézően tekintünk más emberekre és népekre, miközben figyelmen kívül hagyjuk a saját hibáinkat, a saját magadságunkat, a saját útainkat, amelyeken járunk, és nagy hűhóval elhaladunk amellett, amit Isten valójában szeretne. És éppen ezért kérem, ne ítélkezzünk egyáltalán. Ne ítéljünk el senkit. Ki az közülünk, aki biztos lehetne abban, hogy minden rendben van vele és Isten között, és hogy így már is Isten tökéletes akaratában találnánk magunkat. Azt elhisszük, hogy most erre törekszünk, és hogy az Úr visszajövetelének közvetlen közelében vagyunk, vagy állunk. Csak röviden visszatérek még egyszer erre a 7000. látásmódra. Lehet, hogy valaki, aki ezt elolvassa, azt a benyomást kapja, ez már megint egy nagyon furcsa egyesület, nem? De lehet, hogy ez valahogy, nem szeretem ezt a megnevezést, de háromszor is szerepel az apostolok cselekedeteiben, mégpedig a szekta szó. Pált azzal szembesítették, hogy hallottunk rólad, hogy ehhez a szektához tartozol, amelyet mindenütt ellenznek, és így tovább. A szekta szó egyszerűen részleget jelent, a részleg szó kifejezés pedig egy teljes egésznek egy részét jelenti, se többet, se kevesebbet. És ha ebből a szemszögből nézzük, akkor a kereszténységben és az egész nagyvilágon egy teljes széttagoltságot látunk, csupán különálló csoportokat, vagy részlegeket, és mindegyik azt hiszi, hogy neki van igaza. Ezen a ponton szeretném nagyon egyértelművé tenni, hogy nem állítunk fel semmiféle abszolút igényt, hanem egyszerűen Istennek adunk igazat, és nem egy embernek. Egyszerűen azt mondjuk, hogy úgy hiszünk, ha úgy hiszünk, ahogy az írás mondja, anélkül, hogy bármit is hozzáadnánk, tennénk, anélkül, hogy értelmeznénk, akkor mégis igazunk van, nem azért, mert így akarjuk, hanem azért, mert ezzel Isten oldalára álltunk. És ezzel kapcsolatosan megvan a fölöttébb nemes kijelentés a 119. Zsoltárból. Hogyan fogja kialakítani az ifjú a magatartását fedhetetlenül? És a válasz így hangzik, ha kizárólag Isten szavához tartja magát, És megvan az a csodálatos vers is, hogy a te ígéd lámpás az én lábamnak, és egy világosság az útamon. És ezzel eljutunk a Péter levelében található kijelentéshez. Így hát annál szilárdabban áll előttünk a prófétai íge, amerre úgy figyelünk, mint egy sötét helyen ragyogó világosságra. Felolvasom, hogy mindenki hallhassa a pontos szövegmegfogalmazást a 2 Péter első fejezet 19. versével. És annál szilárdabban áll most rendelkezésünkre a prófétai íge, amelynek birtokában vagyunk, és jól teszitek, ha odafigyeltek rá, mint egy sötét helyen ragyogó világosságra, addig, amíg fel nem kell a teljes nap, és a hajnalcsillag fel nem ragyog a szívetekben. Aki egyszer megértette, hogy Isten már a bibliai proféciákban előre megszerkesztette és leíratta az ő egész üdvösséggel kapcsolatos tervét, az megalapozott bízalmat nyer Istenben és az ő ígéjében. A Szentírás az egyetlen könyv a Földön, amelyben az egész emberi történelem le lett írva. Az összes többiek akkor írnak valamit, amikor már megtörtént valami. Isten leíratta, még mielőtt megtörtént valami. Ő bejelentette a véget, vagy látta a véget már a kezdetkor. És éppen ezért a prófétákat és az apostolokat az Ótestamentumban és az Új Testamentumban ezt a mindent átfogó tervét, üdvösség tervét megismertethette az ő prófétáival és apostolaival. És boldog ember az, aki megtalálja ezt az isteni orientációt, annak valóban felvillan egy fény. Tehát, ha azt írjuk, hogy a 7000. látásmód, az nagyon egyszerű. Bárki elolvashatja bármelyik történelemkönyvben, aki foglalkozik az időszámítással, vagy foglalkozott valaha. Ádámtól Ábrahámig körülbelül 2000 év telt el. Ábrahámtól Krisztusig is körülbelül 2000 év. És most közeledünk a harmadikhoz. A harmadik 2000 év szakaszához. És akkor letelne a 6000 év. És a 7000. évezred, a Jelenések 20. fejezete szerint ez a 7. évezred az 1000 éves birodalom lesz, amelyről ott ezt olvassuk. Üdvösen boldogok és szent, üdvösen szent és boldog az, aki részesül az első feltámadásban. Ezek felett a második halálnak nincs hatalma, hanem Krisztussal együtt uralkodnak 1000 évig. Anélkül, hogy pánikot akarnánk kelteni, az emberiség történelmének a végén állunk a jelenlegi virágrend szerint. És röviddel az Isten országába való átmenet előtt vagyunk. Tudjuk, hogy előtte még néhány dolognak meg kell történnie, a mennyasszony gyülekezet külön kell legyen választva, fel kell legyen készítve, hogy el lehessen ragadtatva. Az első Korintus 15. fejezete 51. verse szerint, és az első Tesalonika 4. fejezetének 13. verse szerint. Mert az Úr vissza fog jönni, és a Krisztusban elhunytak fognak először feltámadni, azután pedig mi, akik élünk, és megmaradtunk, velük együtt elragadtatunk az Úr elébe, és akkor mindörökké az Úrnál leszünk. És akkor még jön az a rövid időszak Izrael népe számára, a két prófétával, a Jelenések 11. fejezete szerint. És akkor megkapjuk, vagy azután megkapjuk a bejelentést, hogy beköszönt az 1000 éves királyság. Azt is tudnunk kell, hogy Isten szavában meg van írva, szintén a Péter levelében, a 2. Péter 3. fejezetének 8. és 9. versében. Ezen kívül ezt sem szabad figyelmen kívül hagynotok, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint 1000 év, és 1000 év annyi, mint egy nap. Az Úr nem késik az ő ígéretével. Ahogyan egyesek késedelmet látnak benne, hanem türelmet gyakorol irántatok, mert nem akarja, hogy egyesek elvesszenek, hanem hogy mindnyájan bűnbánatra jussanak. Isten türelmet gyakorol. Vannak emberek a Földön, akik arra rendeltettek, hogy meglássák Isten dicsőségét. És ezek az emberek fel kell legyenek szólítva az evangélium hirdetése által, egy isteni hívással külön kell legyenek választva, hogy Isten oldalára álljanak. És a rómaiakhoz írt levél 11. fejezet 25. versében ez áll. Amikor a pogányokból a teljes szám be fog kerülni, csak akkor fog Isten újra Izraellel foglalkozni, és ez a teljes szám most jelentkezik, és be fog kerülni. És ezért van az is megírva Máté 24. 14. versében, hogy az Isten országáról szóló evangélium hirdetve kell legyen minden népnek és nyelvnek tanúvallomásul, és azután eljön a vég. Az emberiségnek soha nem voltak olyan eszközei és lehetőségei, hogy ilyen szabadon hirdetve legyen az evangélium, és ezzel elérje a Föld népeit. Ha belegondolok, hogy én magam 104 országban jártam, és személyes közvetítéssel és a tömegkommunikációs eszközökön keresztül mégis nagyon sok embert elértem. És ők megint elértek másokat a maguk részéről, azok pedig még másokat, így az evangélium terjedését és hirdetését minden kontinensen sokan végzik, akik szintén felismerték a felelősségüket Isten előtt, és ugyanazt az üzenetet hordozzák és hirdetik az Úrtól, hogy a szám éppen teljes legyen, és hogy az utolsók is külön legyenek választva, és csatlakozzanak. Egyszerűen szükséges, hogy szembesítve legyünk ma itt, ezen a helyen az igazsággal. És az igazság az, hogy a te ígéd az igazság, Isten szava. Mert nem mindazok, akik azt mondják, Uram, Uram, jutnak be az örök életre, hanem azok, akik Isten akaratát cselekszik. Ami Úr Jézus Krisztusunkról, Isten fiáról, a zsidókhoz írt levélben ez áll írva. Azért jöttem el, Istenem, hogy a te akaratodat cselekedjem. Ma arról van szó, hogy Istennek van egy gyülekezete a Földön, amely felismeri az ő akaratát, az ő rendelkezésére állítja magát, készen áll arra, hogy az ő eszközeként szolgáljon, hogy ő kinyilatkoztathassa, majd végre is hajthassa az ő akaratát. Ami pedig a végidőket illeti, hadd tegyek még röviden 2-3 megjegyzést. Erről már régóta beszélnek az emberek. Elolvastam az egyház történetben, hogy Luther Márton a maga idejében is számított az Úr visszajövetelével. Minden Isten embere számított a maga idejében az Úr visszajövetelével. Csak hogy a Szentírás, a prófétai kijelentések még nem teljesedtek volt be, a fejlődés még folyamatban volt. Ma már értelmezés nélkül teljes bizonyossággal elmondhatjuk, hogy mindennek a vége közel van, küszöbön álló esemény lesz. Ma az Úrral együtt elismételhetjük, hogyha mindezt látjátok, hogy elkezdődnek bekövetkezni vagy lezajlani, úgy emeljétek fel fejeteket, mert tudjátok, hogy közeledik a megváltásotok. Az összes korábbi időkben a fügefának nem voltak rügyei. Tudjátok, talán magatok is utána nézhettek, az mindig a legjobb, hiszen az új és az Ószövetségben egyaránt meg van írva. Az egyik helyet felolvasom nektek, a másikat magatok is utána nézhettek, a Máté 24. fejezetének 32. verset. A fügefáról pedig tanuljátok meg a példázatot. Mihelyt ágai nedvdúsak lesznek, és levelek hajtanak ki, abból felismeritek, hogy közel van a nyár. Nézzetek utána a Hózsás prófétánál, a 9. fejezetben, a 10. versben. Ott az Úr az Ótestamentumban itt utalással van Isten Izrael népére, mint a fügefára. Ha átmegyünk a Lukács evangéliumához, akkor nem csak a fügefáról van írva, hanem az összes többi fáról is. A Lukács 21. fejezetének 29. és 30. verse. Akkor mondott nekik még egy példázatot. Vegyétek tekintetbe a fügefát és minden más fát. Mihelyt kihajtanak, felismeritek, amennyiben látjátok magatoktól is, hogy már most közel van a nyár. Az Úr a természetből vett példákat és szimbólumokat, amelyeket mindenki könnyen megérthet. Itt a fügefáról és az összes többi fáról van szó. Amikor kiadták a Balfour nyilatkozatot Bázelben, az emberek alig sejtették, mi fog történni. Amikor az első világháború végén Allenby brit tábornok elfoglalta Jeruzsálemet, az emberek még nem tudták, mi fog történni. A brit mandátum 1948. május 14-éig tartott, és akkor megszületett Izrael állama, ahogyan azt a próféták előre meghirdették, különösen Ezékiel, de Ézsaiás is, és főként Jeremiás is. Felolvasok két íge helyet, amelyek ehhez a témához kapcsolódnak. Az egyiket Ézsaiás próféta 14. fejezetének első verséből. Ézsaiás 14. fejezet az első verséből. Mert az Úr megkönyörül Jákobon, és újra kiválasztja Izraelt, és megnyugvást ad nekik szülőföldjükön. Az idegenek csatlakozni fognak hozzájuk, és csatlakoznak Jákob házához. Különösen Jeremiás 31. fejezetének a 7. versétől. Mert így szólt az Úr, törjetek ki örömújongásban Jákob felett, és ujjongjatok a népek feje felett. Hangozzanak dicsőítő énekek, és imádkozzatok. Mentsd meg a te népedet, Uram, Izrael maradékát. Ime lássátok, hazahozom őket az észak országaiból, és összegyűjtöm őket a föld végéről. Közöttük vakokat és sántákat, terheseket és szülőket egyaránt. Nagy népcsoportként térnek vissza ide. Sírós szemmel jönnek, és könyörgő imákkal vezetem őket, és így tovább, és így tovább. Isten már Mózes által is megmondatta, hogy Izrael népe szét lesz szúrva az egész nagyvilágon, majd a napok végén össze lesz gyűjtve. Az 5. Mózes 4. fejezet 27. és 29. verse. Az Úr akkor szét fog szórni titeket a népek között, és csak kevesen maradnak meg közzületek szám szerint a pogányok között, ahová az Úr elvisz, vagy elvezett titeket. De onnan keresni fogod az Urat, a te Istenedet, és megtalálod őt, ha teljes szívből és teljes lélekből vágyakozol utána. Ahogy már említettük is, Isten egy mindenható, mindent tudó Isten. Ő tudta, mi fog történni a végén, és itt van egy párhúzam, Izrael népe és az új szövetségi gyülekezet között. Krisztus első eljövetelekor egy generáció alatt két dolog zajlott párhuzamosan Krisztus után 70-ig. Egyrészt folytatódott az Isten tisztelet a templomban és a zsinagógákban, ahogyan az szokás és hagyomány volt, másrészt pedig Isten a Krisztusban valami újat kezdett el. Létrejött egy új szövetségi gyülekezet, és valósággá vált, amit Jézus mondott, hogy ez az új szövetség az én véremben. A prófétákon keresztül kijelentette, ama napok után egy új szövetséget fogok kötni veletek, és szellememet és törvényemet akkor belétek helyezem. Két dolog zajlott párhuzamosan. Nevezetesen az egyik az Izrael népével, a másik az új szövetségi gyülekezettel kapcsolatosan. Pontosan így van ez most is, csak fordított irányban. Most a gyülekezet korszaka ér véget, hogy azután Izraellel folytatódjon és beteljesedjen. És úgy, ahogy Izrael népének vissza kell térnie az atyáik földjére, az ígéret földjére, úgy az új szövetségi gyülekezetnek is, mi, amely minden felekezetben szétszóródott, és még mindig egyfajta Babilonban találtatik, ki kell legyen szólítva, vissza kell térjen az atyák hitéhez, a kereszténységhez, az apostolok hitéhez, és vissza kell legyünk vezetve az ígéret szavához, a mi időnkre nézve. Vannak emberek, akik még azt sem tudják, hogy mit adott ígéretben Isten. Miközben az ígéretek, mint egy vörös szál, végig húzódnak az egész Bibliában. És akinek nincs ígérete, annak nem is lehet hite. Az ember valódi hitének ugyanis kell legyen egy hivatkozási pontja. nem lebeghet úgy a levegőben. Szüksége van egy ígéretre, amikor a rómaiakhoz írt levél 4. fejezetében azt olvassuk, hogy Ábrahám pedig hitt Istennek, és ez a megigazulásának számított. Nos, mit is hitt ő? Hitt abban az ígéretben, amelyet Isten adott neki. És bár minden ellene szólhatott, ez nem zavarta őt. Ő a láthatatlanra tekintett, mintha látná őt, és bízott abban, hogy Isten képes végrehajtani, amit ő megígért. A végidőkről még sok részletet olvashatnánk, úgy az Ó, mint az Új Szövetségből is. Pál apostol is felvette ezt a témát, különösen a munkatársához, Timóteushoz írt leveleiben, hogy hogyan kell majd lennie, milyen lesz a végén a helyzet. Az első Timóteus 3. fejezetében egy nagyon fontos fejezet, és különösen a 4. fejezet is. Az első Timóteus 4. fejezete, hogy a szellem pedig kifejezetten bejelenti, hogy az utolsó időkben némelyek elbuknak a hitben, és. De különösen, egész különösen a 2. Timóteus 3. fejezetéből származó íge, majd a 4. fejezetből is. De ezt tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők következnek be. Nézzétek, már abban az időben betekintése volt Isten ezen emberének szellemben, a mi napjainkban, és leírta, hogy mi tudjuk, mi fog történni. Mert akkor az emberek önzőek, pénzéhesek, dicsekvők, gőgösek, rágalmazók lesznek, itt egy egész lajstrom fel lett sorolva. Majd a 2. Timóteus 4. fejezetében jön ez a felszólítás, vagy felhívás. Megeskedlek téged Isten és Jézus Krisztus színe előtt, aki egyszer élőket és holtakat meg fog ítélni, és az ő megjelenésekor és uralkodása idején. Hirdest az ígét, lépj fel azzal, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Tedd kétségtelenné, utasíts rendbe, incs vagy figyelmeztes, a hosszú tűrés és a tanítás minden eszközével. Mert el fog jönni egy olyan idő, amikor az egészséges tanítást elviselhetetlennek fogják tartani vagy találni, és a saját vágyaik szerint tanítókat tanítók után fognak szerezni maguknak, mert a fülük csiklandozásra vágyik, és azt kívánja. Az igazságtól viszont elfordítják a fülüket, és a mesék felé fordulnak. Tapasztalatom szerint, és ez mindig egy keserű tapasztalat volt, hogy az ilyen féle emberek az igazat hamisnak, a hamisat pedig igaznak állítják elő. A népnyelvben eltorzult világnak nevezzük. De így van ma ez a helyzet, és a kereszténység többsége azt hiszi, amit a Vatikánban mondanak, vagy mindenfélét elhisznek, ugye? De kivizsgálja meg a Szentírás alapján a mondottakat. Kigyőződik meg Isten ígéje alapján arról, hogy valóban igaz-e? Mi nem titkoljuk. Mi Istennek hiszünk. Hiszünk az ő ígéjének. Hisszük, hogy a Szentírás tartalmazza Isten teljes üdvösséggel kapcsolatos tervét, vagy tanács határozatát. Ezen az ígén nem teheti túl magát senki. Senki sem adhat hozzá semmit, és senki sem vehet el belőle semmit. senki sem módosíthatja, nem kellene legalábbis. És ha visszatérünk az ős kereszténységhez, kérem bocsássanak meg, hogy ezt itt megemlítem, de nem Péter mutatta-e meg pünkösd napján tartott első prédikációjában az irányt minden későbbi prédikációnak, utólag nem-e Isten használta fel őt az új szövetségi gyülekezet alapításának napján száj és szócsöveként? Ez az, amire fel kell figyelnünk. Az apostolok cselekedeteinek második fejezetében olvashatunk a Szent Szellem hatalmas kitöltetéséről. A magasságból jövő erővel való felvértezésről, majd arról, ami azt követte, nevezetesen arról, hogy az evangélium hirdetését Istennek ez a szellemi ereje kísérte, és így beteljesedett az, amit Pál a rómaiakhoz írt levél első fejezetének 16. és 17. versében ír. Mert én nem szégyellem magam az evangélium miatt, hiszen az Isten ereje ez, amely mindenkinek, aki hisz benne, meghozza az üdvösséget, vagy a megmentést, először a zsidónak, azután a görögnek is. Mert Isten igazságossága abban nyilvánul meg, hogy a hitből vezet, vagy a hitre vezet, amint meg van írva, hogy az igaz ember a hitből fog élni. A missziói parancsot megadja az Úr a Márk 16. feltetének 15. versében. Menjetek el tehát az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Ezek a jelek kísérik majd azokat, akik hisznek. És akkor azoknak, akik hitre jutottak, az van mondva, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözülni fog. Manapság az embereket, amikor 8 naposak vagy 3 hetesek, már üdvözítik egy keresztelési szertartással, ami valójában csak egy locsolgatás. Később pedig, amikor már képesek gondolkodni, ráébrednek arra, hogy egyáltalán nem hívők, hogy van egy keresztlevelük ugyan, egy konfirmációs bizonyítványuk, egyik papír a másik után, és végül rájönnek, hogy mindez csak látszat kereszténység volt, személyes kapcsolat és kötődés nélkül Istenhez, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. És ennél fogva mi úgy gondoljuk, hogy komoly és őszinte feladatunk abban áll, hogy az emberiségnek hirdessük a valódi, az igazi evangéliumot, mint az üdvösség hírét, üzenetét, nem csupán időtöltésként, hanem üdvözítő üzenetként, hogy mindazok, akik Jézus Krisztusban vetik hitüket, ő által üdvözüljenek is. Hányszor megtapasztaltam ezt missziós utazásaim során, legyenek azok hinduk, muszlimok, buddhisták vagy bárkik is, mindannyian azt gondolják, hogy nekik is kapcsolatuk van Istennel, részük van Isten ígéreteiben. De ha a dolog lényegére térünk, és oda kell térnünk, Isten segítsen meg minket ebben, a dolog lényege abban áll, hogy csak egyetlen személyes Isten kinyilatkoztatás létezik itt, ezen a földön, Isten talaján. És ez a személyes Isten kinyilatkoztatás Jézus Krisztus leleplezése által, ami Urunkban történt. Ő volt az egyetlen, aki elmondhatta, hogy aki engem látott, az látta az Atyát. Aki Budát látta, egy kissé szélsőséges indiai embert látott, aki először Népálba ment, majd egy kicsit tovább is, És aki Mohamedet látta, egy olyan embert látott, aki nem tudott sem írni, sem olvasni, akinek a kadija kellett felolvasni a könyveket, aki egy kísértet járt, a barlangban élt. De ő látta ezt, vagy a másokat. Másokat láttak, de aki Jézus Krisztus szellemmel felkent szemmel látja, az Immanuelt, Istent látja, velünk az Isten. E véget mondja a Szentírás, hogy Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával. Az embereknek megvan a saját elképzeléseik, a saját filozófiáik. Az egyik azt mondja, ha kimegyek a természetbe, megtalálom Istent. Most a természetben meg lehet találni a természetet, és nem más egyebet. Ha egy fa előtt állok, egy fát látok. Én viszont Istent akarom látni, Istent akarom megtapasztalni. Értitek, amiről van szó? Nem az álszenteskedő filozófiákról, amelyek megkerülik Istent, hanem Jézus Krisztus evangéliumának hirdetéséről van szó, amely még ma is üdvösséget, áldást és megváltást nyújt mindenkinek, aki szívből hinni tud benne. Tudom, hogy nem tudunk tovább elmélyedni Dániel próféta szavaiba, aki a végidőkről beszél, és a többi próféta szavaiban sem, hogy idézzük a bibliai helyeket, hiszen már majdnem lejárt az idő. De hadd nézzük még meg röviden ezt az alapvető gondolatot, és szeretnék idézni Ézsaiás prófétának 40. fejezetéből. Már idéztem, de szeretném mégis felolvasni az Ézsaiás 40. fejezetének első versétől. Vigasztaljátok, vigasztaljátok az én népemet, mondja a ti istenetek. Beszéljetek barátságosan és szívből Jeruzsálemhez, és mondjátok meg neki, véget ért a hadszolgálatot és a kényszermunkát. Mert törlesztve lettek a bűnei, mert kétszeres büntetést kapott az Úr kezéből. Majd jön a harmadik vers. Figyelj, egy szózat hallatszik. A pusztában készítsetek útat az Úrnak. Az Ószövetségben vagyunk. Itt az alapszövegben a Jáve szó szerepel, amely Elohimmal, Istennel való kapcsolatban használatos. Készítsetek útat Jávének, egyengessétek az útat a mi Istenünknek, Elohimnak. Minden mélyedés legyen felemelve, és minden hegy és domb legyen eltávolítva, lehordva, és így tovább, aztán a hatodik vers. Figyeljetek, egy szózat hangja hallatszik, kiálts, hirdest. Akkor megkérdeztem, mit kiáltsak vagy hirdessek. Minden hús fű, és minden szépsége olyan, mint a mezővirága. A fű elszárad, a virág elhervad. Amikor az Úr lehelete rájuk fúj, igen, fű a nép. A fű elszárad, a virág elhervad, de a mi Istenünk szava az örökké megmarad. Fennállóan megmarad. Mi, akik idősebbek lettünk, ezt is tudjuk már. Különösen a hölgyek, amikor fiatalok voltak, nagyon szívesen néztek még a tükörbe. Aztán, amikor megváltozik a helyzet, már nem olyan szívesen nézünk bele. A nép olyan, mint a fű. Szépen virágzik, a szél megfújja, elhervad, és eltűnik az ember. Ma nézzük, ahogy valaki mankóval át kell az utcán, holnap pedig mi vagyunk azok, akik mankóval kelünk át az utcán. Az élet mindenkit magával ragad, és senki sem marad megkímélve. Az emberiség olyan, mint a mezővirága. Virágzik az ember, minden csodálatos és örömteli, aztán észrevesszük, hogy lefele megy a menet, szinte minden porcikáját érzi. Látjátok, Isten ezt így tervezte. de életünk során Isten megadja nekünk a lehetőséget, hogy megtapasztaljuk a vele való békességet, hogy átéljük Isten üdvösségét, hogy személyes élményünk legyen Istennel, nem hogy egy Saulus és Pál megtéréséről filozófáljunk, hanem hogy személyes megtérést éljünk át Krisztushoz. Az emberek néha házról házra járnak, az egyikek az őrtoronnyal, mások pedig más dolgokkal, meg akarják téríteni az embereket, és amikor megkérdezik, hogy hová akarják téríteni őket, azt mondják, a mi hitünkhöz. Igen, melyik hit ez? Nekem semmi szükségem valamiféle mi hitünkre. A megtérésnek mindig az Úrhoz kell vezetnie. Térjetek meg Istenhez, így írja Izsajás próféta, ti a föld minden táján vagy végei. A valódi megtérés Jézus Krisztushoz, a mindenható Istenhez való megtérés lesz. És ezt nem csupán tudnunk kell, hanem át is kell élnünk. Az Ézsás 40. fejezetében felolvasom még a 10. és 11. verset, hogy mindenki tudja, hogy Jézus Krisztus nem csupán ember volt, hanem maga az Úr. Elolvasom ezeket a helyeket. Az Ézsás 40. fejezetének 10. verse. Lássátok, Isten az Úr eljön, mint a hatalmas, és az ő karja győzelmet szerez neki. Lássátok, vele jön a jutalom, és a nyeresség, vagyis az ő öröksége előre halad előtte, mint egy pásztor, úgy fogja legeltetni az ő nyáját. A bárányokat karján fogja hordozni, és ruhája ölében fogja vinni őket, az anyajuhokat pedig gyöngéden fogja vezetni. Ezt is tudni kell, hogy Isten a Krisztusban személyesen kinyilatkoztatta magát, és hogy az Atya eme kinyilatkoztatása a fiúban az üdvösségünkre nézve elengedhetetlen volt, mert Isten fiakat és leányokat akart teremteni belőlünk, és ezért kellett először a fiúban kinyilatkoztatnia magát, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. És mi is, akik újjászülettünk egy élő reménységre, Isten fiai és leányai lehessünk, újjászületve, ugyanabból a magból, ugyanazon az íge és ugyanazon a Szent Szellem által. Ez nagyon-nagyon fontos. Talán a missziós tevékenységem során túl sokat hallottam arról, hogy Krisztust már más vallás alapítók is összehasonlítják, és ezt egyáltalán nem tudom elviselni. Az én Uram nem hasonlítható össze egyetlen földi emberrel sem. Az én Uram az az én Istenem. Én Uram és én Istenem, mondta, vagy kiáltotta fel Tamás. Én Uram és én Istenem. De szükség volt egy emberi formában bekövetkező isteni kinyilatkoztatásra, és biztosítani kellett a halandóságot, hiszen a halál minden embert elért, vagy áthatott minden emberre. Tehát el kellett jöjjön valaki, aki egyszerre Isten és ember is volt. Ember, hogy meghalhasson, Isten, hogy a halált diadalmasan legyőzze, elnyelje, hogy legyőzze a poklot, majd onnan kijöjjön, és a harmadik napon feltámadjon. Ez valójában az Isten ami Urunk emberré válásának nagy titka, ami üdvösségünkre és az örök boldogságunkra. Mert így van megírva, így hatolt át a halál minden egyes emberre, és hol lenne egy olyan valaki, akit ne jegyzett volna fel már magának, és akit azután magával is nevett volna, anélkül, hogy valakit megkérdezett volna. Pál apostol ezt különösen a rómaiakhoz írt levelében, majd a korintusbeliekhez írt levelében is világossá tette, és le is írta. Szeretnék felolvasni 2-3 helyet. Az elsőt a rómaiakhoz írt levél 3. fejezetéből, a 21. verstől. Most azonban a törvénytől függetlenül, de a törvény és a proféták által tanúsítva nyilvánvalóvá lett Isten igazságossága. Nevezetesen az az isteni igazságosság, amely a Jézus Krisztusba vetett hit által mindenki számára hozzáférhető, és megillet mindenkit, aki hisz, mert itt nincs különbség, hiszen mindannyian vétkeztek, és hiányzik belőlük az Isten által adományozott dicsőség. Így ingyenesen megigazulnak az ő kegyelme által a Krisztus Jézusban lévő megváltás értelmében. Őt rendelt el Isten az ő vérében. Tehát itt a Golgota áll középpontba, hiszen ma nagy péntek van. Golgota a középpontban. Őt rendelte el Isten az ő vérében, mint a hit által hatékonyan érvényesülő áldozati közvetítőt, hogy bebizonyítsa az ő igazságosságát. Mivel a bűnök, amelyeket előzőleg Isten hosszú tűrésének ideje alatt lettek elkövetve, eddig büntetetlenül maradtak. Így tehát igazságosságát a jelen időben akarta bebizonyítani, hogy ő maga, mint az igaz, elő legyen állítva, és mindenkit, aki hisz Jézusban, igaznak nyilvánítson. Ez az, amit Luther Márton akkor megtapasztalt és átélt. A hit által való isteni megigazulást, a Jézus Krisztusban, a megfeszítettben és feltámadottban való hit által. Nem pedig gyertyákat gyújtani, térden csúszkálni, szokásos imádságokat felmondani, hanem egy üdvösséggel kapcsolatos élmény, egy személyes üdvösséggel kapcsolatos élmény átélni Istennel, megigazulva lenni hit által. Szeretteim, én magam átéltem ezt, és sokan közülünk ugyanúgy. Nekünk tudnunk kell életünk egy napjáról, amikor az isteni ítélethozatal ránk nehezedik. Egy tudatos állapot, amelyben elszakítva érezzük magunkat Istentől, elveszettnek, elítéltnek, reménység nélkül ebben a világban. És akkor elhatalmasodik rajtunk a bűnbánat és a vezeklés, és könnyek törnek elő. Akkor elkezdődik a nagy panasz, és így kiáltunk az Úrhoz. Felkiáltunk az Úrhoz. Légy irgalmas nekem, mentsd meg lelkemet, és bocsáss meg minden vétkemet és bűneimet. És ha ez az imádság, ez a bűnbánat, ez a vezeklés megtéréshez vezet, akkor az isteni békesség és az öröm jön, vagy költözik a szívünkbe. Nem egy új hit felvétele, hanem, ahogy a János evangéliumában is megvan írva, az első fejezetben, de mindazoknak, akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek, nevezetesen azoknak, akik hisznek az ő nevében. Semmi szükségünk nincs nekünk egy álszentes látszatra, hanem Istenre van szükségünk. Nincs szükségünk egy névleges kereszténységre sem, hanem Krisztusra van szükségünk. Ha ezt megértettük, akkor a helyes úton vagyunk, és kapcsolatba kerülhetünk Istennel. Felolvasok a római levél 4. fejezetéből a 23. verstől. De nem csak ő miatta van megírva, hogy a hit számításba lett véve neki, hanem mi miattunk is. Mert nekünk is számításba lesz véve. Nekünk, akik hiszünk abban, aki feltámasztotta a mi Urunkat, Jézust a halálból. Őt, aki a mi vétkeinkért a halálba adta önmagát, de a mi megigazulásunkra fel lett támasztva. Itt szemünk előtt látjuk az isteni megváltást Krisztusban. Nem egy keresztény tanítást, nem egy keresztény hagyományt, nem egy keresztény egyházat, nem valami keresztény elveket, hanem Jézus Krisztust. Valóban nem adott az ég alatt más név az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk, hiszen ő benne lett részes az emberiségnek Isten üdvösségében. És felolvasok most a 2. Korintus 5. fejezetéből. 2. Korintus 5. fejezete a 17. verstől. Ha tehát valaki a Krisztusban van, az egy új teremtés. A régiek elmúltak, ugye? Ime új jött létre. Mindez pedig Isten műve, aki Krisztus által megbékéltetett minket önmagával, és ránk bízta a megbékélés szolgálatát. Képzeljétek csak el, és ránk bízta a megbékélés szolgálatát, amennyiben Istennek szolgálunk, amennyiben az ígével szolgálunk, akkor útalással kell lennünk a Krisztusban megvalósult Isten és az emberiség közötti megbékélésre. Különben nem vettük figyelembe Krisztust és az embereket, félrevezettük. És ő volt az, aki kijelentett, de hogy jöhetek én hozzám mindannyian, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én felüdítelek benneteket, és nyugalmat adok lelkeiteknek. Majd a 19. vers. Mert Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával, azáltal, hogy nem tartotta számon nekik az áthágásaikat, és ránk bízta a megbékélés ígéjét, vagy belénk helyezte a megbékélés ígéjét, de ezzel még nem elég. Az apostol még egy lépéssel tovább is megy, és azt mondja, Krisztusért szólunk tehát, mint az ő követei, vagy küldöttei, hiszen Isten rajtunk keresztül int. Krisztus nevében, vagy helyében kérünk, béküljetek meg az Istennel. Ő azt, aki nem ismerte a bűnt, bűnné tette mi érettünk, hogy mi Isten igazságává váljunk ő benne. Ez evangélium. Ez örömhír. Isten semmit nem ró fel nekünk. Mindazonáltal vannak emberek, akik egész életükben semmit sem tettek rosszul vagy helytelenül. De az ártatlanságuk már is véget ér azzal, hogy azt állítják, hiszen nem öltem meg senkit, és bankrablást sem követtem el. Szóval, mit is akar tőlem Isten? Szeretteim, ezt egyértelműen ki kell mondani, és hálásak lesztek nekem, hogy megteszem. Minden ember, aki ebbe a világba születik, Isten nélkül születik ebbe a világba. Egy természetes születés, egy bűnökben és vétkekben való születés, ezért van megírva a János evangéliumának 3. fejezetében. Ne csodálkozz azon, hogy azt mondtam neked, hogy újjanon kell születnetek. Különben senki sem láthatja meg az Isten országát. Mert ami a húsból születik, az hús. És hús és vér nem ökölhet Isten országát. Ami pedig a szellemből születik, az szellem. Tehát minden ember, bárki legyen az, lehetett annak ükapja Isten embere, vagy akár egy próféta is. Az anyja valamilyen szent, az apja pedig még szentebb. A születés mégis. Minden embernél, aki ebbe a világba születik, ugyanúgy történik. Isten előtt nincs semmi különbség. Mindannyian bűnben születtünk, a hitetlenség fogságában élünk, azért, hogy Isten a Krisztusban mindannyiunkkal szemben irgalmasságot gyakoroljon. És csak aki valóban felfogja, hogy elveszett állapotban van, és el van választva Istentől, csak azt fogja felfogni, hogy miért Jézus Krisztus a Golgotai kereszten felkiáltott, én Istenem, miért hagytál el engem? Ott a te és az én helyemet, az én és a te bűneimet, az Istentől való elválasztottságot magára vette, elfoglalta helyet, a helyünket, meghalt, értünk, az átok, ami minket ért, őt érte, mert minket ért volna, és éppen ezért tette ezt helyettünk, és értünk, és szava hihetően felkiáltott, én Istenem, miért hagytál el engem? Mi voltunk azok, akiket Isten elhagyott? Egy dolgot tudok, a bűn által az emberek szellemileg halottak. És annyi vallási mozgalom és program létezik, hogy az emberek azzal vannak elfoglalva, nehogy valamiképpen észhez térjenek. És az ige hirdetés mindig olyan, hogy nem érinti meg a lelki ismeretet. Az ember a régiben marad, sőt, még megerősítést is kap, hiszen jóra való, hiszen időnként el is jár a templomba, tagja az énekkarnak, a férfi és női egyesületben, és itt-ott éppen elég keresztény egyesület létezik, és természetesen mindenki kereszténynek tartja magát. Mi lenne ebben az országban? Nem keresztény. Keresztény szakszervezet, minden keresztény. Nem. Így nem. Én nem gúnyolódok ezen. Inkább fáj nekem. Minden szinten látom a csalást. És ha aztán a sírnál még az is van mondva, hogy Istennek tetszésére volt, hogy testvérünket a dicsőségbe vegye, és a testvér egyáltalán nem is akart Istenhez menni, semmit sem akart Istennel kezdeni. A csalás az égig kiállt. Bárcsak megajándékozna Isten kegyelemmel, hogy a Krisztusban való megbékélés ismét prédikálva legyen, és hogy az emberek lehetőséget kapjanak arra, hogy egy személyes tapasztalatot szerezzenek Istennel. Az Ézsaiás 53. fejezete egy olyan fejezet, amely leírja nekünk az Úr szenvedésének útját a Gecsemánén át a Golgotáig. Már az 52. fejezet utolsó versei, az Ézsaiás 52, azután az 53 így szól. Vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy szolgám sikerrel fog járni. Fel fog emelkedni, fel lesz magasztalva, és kiemelkedő helyzetbe kerül. Ahogyan sokakban iszonyatot keltettél, olyan eltorzult volt a kinézete, hogy nem hasonlított férfira, és az alakja már nem volt olyan, mint az emberek alakja. Ugyanúgy ámulatba fog ejteni sok népet, és a királyok elhallgatnak róla, mert amit soha nem lett elmondva nekik, azt látják, és amiről soha nem hallottak semmit, azt most megtudják. Viszont ki hitt a mi íge hirdetésünknek? És kinek lepleződött le az Úr karja? Aztán felolvasom még a negyedik verset. Pedig a mi betegségeink voltak azok, amelyeket ő hordozott, magára vette a betegségeinket, és hordozta őket, és a mi fájdalmaink voltak azok, amelyeket magára vett, miközben mi büntetettnek, Istentől megvertnek és megkínzottnak tartottuk őt, és mégis megsebesítetett a mi bűneinkért. A büntetés rá lett helyezve a mi békességünkért, és az ő sebei által gyógyulást nyertünk. Ezt a fejezetet el lehetne olvasni teljes egészében. Elolvasom még a 10. verset. De az Úrnak úgy tetszett, hogy betegséggel zúzza össze őt, amennyiben életét beveti engesztelésül, utódokat lásson, és hosszú napokat éljen, és az Úr akarata virágozzon rajta keresztül. Szeretteim, mindazok, akiket előzőleg már vallás alapítóknak megneveztem, csodálatos és gyönyörű életet élveztek, vagy élveznek. Nyilván Buda volt az, akit 12 darabra vágtak, test szerint mindenki akart egy darabot belőle, és aztán mindannyian kaptak belőle egy-egy darabot, de közülük senki sem adott ígéretet, senki sem támadt fel közülük, mindannyiukat elragadott a halál és az ördög. De itt volt valaki, aki meghalt értünk, akit a halál fullánkja megszúrt. És így olvassuk az első ígéretben. Az első Mózes 3.15-ben a nő magjáról és a kígyó magjáról. Ő a sarkadba fog marni neked, te pedig összetaposod a fejét. És éppen ezért írhatta le Pál apostol később a korintusiaknak, halál, hol van a fullánkod? Pokol, hol van a győzelmed? Hála legyen Istennek, aki megadta nekünk a győzelmet Jézus Krisztus, ami Urunk által. Nem egy vallás alapító, hanem a dicsőség ura lett emberré. Szolgává lett értünk, és elfoglalta a helyünket, mindenben hozzánk hasonlóvá lett. Evett és ivott, fáradt volt és aludt, embernek találtatott minden tekintetben. És az emberek azt mondták, hogy ismerjük őt, ismerjük az anyját, a fiú és leány testvéreit is, hiszen mind közöttünk laknak. És az Úr így szólt a nagy tömeghez. Ki, a, ki legyen az én anyám, és kik az én fi és lány testvéreim. És megadja választ is rögtön, hogy mindazok, akik az én mennyei atyám akaratát cselekszik, azok az én anyám, az én fi és lány testvéreim. Szeretteim, nem egy vallás gyakorlatról van szó, nem is egy új közösségről, nem valamilyen hit elfogadásáról, hanem arról van szó, hogy közösségre lépjünk Istennel. Hogy részesüljünk a Krisztusban történt megbékélésben. Ebben az új szövetségben, amely a bárány vérében jött létre, és vált érvényessé, hogy az új szövetség gyermekeivé váljunk, hogy átéljük Istent, újjászülessünk egy élő reménységre, és azután, amikor eljön az idő, igen, amikor lejár a mi időnk, akkor valóban bizonyosak legyünk abban, hogy eljutunk a hitből a látás világában. Amennyiben ma megkérdezném, hányan rendelkeznek valóban azzal a hit bizonyossággal, hogy az Úr tulajdonai, hogy megtapasztalták Istent, és békességet kaptak tőle, és biztosak abban, hogy átélték minden bűneik megbocsátását. A 103. Zsoltárban azt olvastuk, hogy aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. Isten egy jó szándékú Isten. Ő nem akarta, hogy az emberiség el legyen szakítva tőle, és elvesszen, hanem azt akarta, hogy az emberiség megbékéljen vele, és örökké éljen. És éppen ezért hirdetjük az Istennel való megbékélést Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Azok, akiket előzőleg már említettem, azzal vádolnak minket, hogy Isten mellett még valaki másban is hiszünk. Ezt személyesen is hallanom kellett, meg kellett hallgatnom magamnak, hogy az emberek azt mondják, ti nem csak az egyetlen Istenben hisztek, hanem még Jézus Krisztusban is hisztek. Hadd tisztázzam ezt itt. Csak az hisz igazán Istenben szívből, aki szívből hisz Jézus Krisztusban, az hisz Istenben. És elmondom nektek azt is, hogy miért mondtam ezt. Azt, hogy létezhet valamilyen Isten, hogy az elképzelés, az emberek elképzeléseiben akár így, akár úgy néz ki, azt sokan elhiszik. Viszont azt, hogy Isten a mi üdvösségünkre Krisztusban kinyilatkoztatta magát, azt csak kevesen hiszik, és pontosan ez a lényeg. Isten ugyanis nem mint atya lett a mi szabadítónk, hanem a fiúban mentett meg minket, és éppen ezért van megírva, hogy aki hisz az Isten fiában, annak van örök élete. Tisztában kell lenni azzal, hogy miért nyilatkoztatta ki magát Isten így ezen a módon. Ma minden vallás állíthatja, hogy Isten mindannyiunk atya, mindazáltal atyuknak csak azok vallhatják Istent, akik Jézus Krisztus Isten fia által újjászülettek egy élő reménységre. Az összes többiek nem. Mindenkinek van ugyan egy földi atyjuk, de nem mindenkinek egy mennyei atyja. Csak az, aki valóban Isten szellemétől lett nemzve a Jézus Krisztusba vetett hit, és az ő benne véghez vitt megváltás és megbocsátás által. Csak egy ilyen embernek van lehetősége arra, hogy üdvözüljön is. Hiszen egy családvilágban élünk. Mindenki üdvösen boldoggá akar tenni másokat. A pápa hamarosan az egész világot üdvösen boldoggá fogja állítani vagy nevezni, és aztán így is fog elveszni. Csak egy valaki létezik, akiben valóban hihetünk, és akiben megbízhatunk, és ez Jézus Krisztus, a mi Urunk. és aki őt magáénak tudja, az Istené is lehet. És aki őt nem tudja magáénak, az nem lehet Istené sem. Ez lehet, hogy érthetetlen pillanatnyilag, de megkérdezhetlek benneteket, ki közülünk tudta volna, mit is akar Isten, kicsoda ő, ki tudta volna? Ha Isten nem nyilatkoztatta volna ki magát személyesen a Krisztusban, akkor úgy lettünk volna, mint Pál apostol találta Aténban egy ismeretlen Istent. Mert nem tudtuk volna, ki ő, mi ő, mit akar, és így tovább. Krisztusban Isten kinyilatkoztatta magát, kinyilatkoztatta az ő akaratát is. És éppen ezért elmondhatta, hogy aki engem lát, az látja az atyát. És én és az atya egy vagyunk. Az egyik Isten kinyilatkoztatása szellemben a mennyben, a másik ugyanazon Isten kinyilatkoztatása testben a földön, hústestben a földön. Így kellett lennie, az íge hússá kellett, hogy váljon, legyen. János 1.1 és a 14. Kezdetben vala az íge, és az íge Istennél volt, és az íge Isten volt. És az íge hússá lett, és közöttünk lakozott. Szeretteim, egy ilyen előterjesztés keretein belül nem tudunk mélyebbre hatolni. De ma szeretném, egy dolgot elértünk volna, hogy fellettünk volna ébresztve, fellettünk volna rázva, hogy mától kezdve áttanulmányozzuk a Bibliát, és kérjük Istent, hogy nyilatkoztassa ki magát és akaratát nekünk. Hadd foglaljuk össze, mire fektettük a hangsúlyt ma ezen a helyen. Arról van szó, hogy Istentől egy áttekintést kapjunk arról, milyen időben élünk, bizonyosságot nyerjünk afelől, milyen ígéreteket adott nekünk az ő igéjében, és még arról is, hogy mi, mint emberek, felismerjük Isten akaratát velünk kapcsolatosan, a jelen időre és az örökké valóságra nézve, és kérjük őt, hogy adjon nekünk erőt, hogy az ő akaratában találtassunk. Kérlek, jutassátok magatoknak eszetekbe a Máté 7. fejezet 21. versét. Sokan fognak majd azon a bizonyos napon hozzám jönni, és azt mondani, Uram, Uram, nem cselekedtünk-e nagy dolgokat, nem jövendőltünk-e, nem űztünk-e ki ördögöket, nem cselekedtünk-e nagy csodákat és jeleket. És az Úr szemügyre veszi őket, és így szól, távozzatok tőlem, ti gonosztevők, én nem ismerlek titeket. Isten olyan embereket akar belőlünk formálni, akik kibékültek vele, akik Isten gyermekei, akik nem csupán emberek gyermekei lettek, hanem Isten gyermekei is lettek. Aztán még tovább, olyan embereket, akik tájékozottak arról is, amit ő szeretne, és amit az ő ígében megígért. Hiszen mi ma élünk, tisztában kell lennünk arról, hogy mi a tét ma, és erre csak akkor vagyunk képesek, ha megtaláljuk a megfelelő ígéreteket Isten ígéjében. Akkor megkapjuk a szükséges iránymutatást és tájékozódást, amire mindannyiunknak szükségünk van. Akkor nem fogunk különböző tanítások után rohangálni, hanem egy szilárd álláspontunk lesz. Állást foglalunk Isten mellett az ő igéjében, és így ő elvezet minket a tökéletességre. Isten ígének tekintélye alapján teljes bizonyossággal elmondhatjuk, Határozottan elmondhatjuk, hogy most a végidő végén élünk, és hogy az üdvösség és a kegyelem napja véget ér. Hogy az utolsók, mint a tűzből kiváltottak, külön legyenek választva, és ki legyenek tépve, hogy teljes legyen a szám, és eljön az Úr.